Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
Folytatódik a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja.
Takács Tamással
és Dankó Bencével, és vendégünk Kaposi Zoltán, a Nagyszer termékfejlesztője és termékmenedzsere, akivel a bringaépítésről és az épített bringákról beszélünk, összevetve őket a komplett bicajok kínálatával.
A szünet előtt ott folytotta be belém a Bence a szót, hogy egy nagyjából 10 éve egy egészen új lehetőség is látszik a gyártóknál, főleg nagy webshopoknál, hogy sok alkatrészt eleve a vásárlásnál cserélgetni tudsz. Tehát, hogy például a kerekeket, nyerget, kormányt, egy-két, most biztosan egy 5-10 ilyen alkatrészt. Hogyha már ezt is hozzáadjuk a képlethez, akkor aztán szerintem még jobban leszűkül azoknak a száma, akinek érdemes gondolkozni a bringa építésben. Ezt hogy látod?
Ezzel egyetértek, mert hogyha azok az alkatrészek, amikből lehet választani, ezek megfelelnek a te igényeidnek.
Hát azért általában ezek, mondjuk, most direkt nem akarok márkákat mondani, de mondjuk egy adott felső-közép kategóriás bringánál azért egy ilyen elég komoly sávban mozognak, tehát szerintem a közepestől a nagyon jóig. Uh-huh. Mondjuk, ha nézzük, mert ugye például ott a kerék, amit mi régen szinte biztos, hogy minden bringában cseréltünk. Tehát mondjuk egy jó országúti bringát megvásárolt, tehát direkt, még volt olyan, hogy direkt azért nem a top modellt vetted meg, hanem mondjuk ugye, hát most hallgatók nem tudom mennyire vannak tisztában, de mondjuk a Shimano-nál a 105-ös Ultegra Durace set, így sorrendben, és ugye a Durace az abszolút versenyzésre tervezett alkatrész család, de inkább vettél egy Ultegrás bringát, mert tudtad, hogy a Durace-esnek is úgyis ki fogod cserélni a kerekét, és akkor úgy állt össze a képlet, hogy mondjuk megvetted az Ultegrásat, és egy jó versenykerék szettet tettél bele, vagy hát vettél hozzá.
Alapvetően amennyire látom, a kerékszett az máig például egy ilyen kardinális kérdés, hogy még a magasan szerelt bringákhoz is viszonylag rossz kereket adnak, vagy viszonylag gyenge kereket adnak, ami lehet, hogy egyébként nem rossz minőség és tartós, viszont mondjuk nehéz. De hogy nem úgy nehéz, hogy egy kicsit nehezebb, hanem te szeretnél egy 1,4 kilós kereket, és ez mondjuk 1,9.
Hát egyébként ezt nyilván beszéltünk mindketten sokszor sok gyártóval, azért ez egy policy is, hogy úgy is tudják, hogy akinek versenyzésre kell, az egy méregdrága high-tech kereket fog hozzá, mondjuk versenykeréknek vásárolni, tehát tök jó lesz egy edzőkeréknek egy közepes.
Vagy pedig amúgy is van már egy jó kerékszettje, amit majd hoz és átrak a bringába.
Kivéve most, amikor változnak a szabványok, ugye,
és nem biztos. Most az átütőtengelynek a terjedéséről beszélünk, a kerékszabványok tekintetében, vagy mi az, amire figyelni kell a kerék cserélgetéskor?
Egyébként én azt gondolom, hogy az országúti gravel vonalon ez sokkal egyszerűbb, mert ott a gyorzáras kerekeket így szinte villám csapásszerűen váltotta ugye az átütős, és az átütős ez gyakorlatilag egy elég fix szabvány, ugye 100x12-es az első, és 142x12-es a hátsó, tehát ott nincsenek meglepetések, és az országúti meg a gravel között is akár ki lehet cserélni ezeket a kerekeket, úgyhogy azt gondolom, hogy itt sokkal egyszerűbb a történet, mint a mountain bike-oknál, ahol sokkal dinamikusabban változtak a kerékszabványok, mert itt ugye a keréknek, a felnének az átmérője is változott, 26-27 fél 29, most már kopogtat az ablakon a 32 col, ki tudja, hogy ez csak egy hambába holt ötlet lesz, vagy pedig valóban ez lesz mondjuk 5 év múlva a trend, és mindenki 32-essel fog bringázni
kerepen. És a 160 centiseket is felültetik
majd. Hát valószínűleg a 160 centisek furán fognak rajta kinézni, meg az alacsonyabbak, de hogy egyébként akinek megvan a magassága, azok lehet, hogy átülnek, de ezt a fene nem tudja megmondani egyelőre, de ezen kívül jött ugye a tengerszabványoknak a változása, tehát ott is jött az első átütő, ott a 15x100-as erről hátul ugye a 142x12, aztán jött, ez gyakorlatilag nem is volt egy hosszú periódus, mert váltotta a boost, ami erről a 104x15-ös, hátul pedig ugye a 12x148-as, és akkor most már van ugye Superboost hátsó 157-es például, tehát bár az más kategória, tehát mondjuk egy ilyen egy cross country gépbe például nem fog belekerülni, de már ez is létezik, tehát ott egyrészt több lépcsőben ment végre a fejlődés, és több különböző köztes állomás volt, és emiatt ugye sokkal kisebb az esély a csereszabatosságra, még mint az országútinál és a gravelnél, ahol szinte egy csapásra változtatták meg, ugye a gyorzárasról az átütősre, és az is mind a kettő gyakorlatilag egy fix szabvány volt.
És a Montik területén ez, amiről beszéltél, fejlődés, mert múlt időben mondtad, hogy több lépésbe ment végbe, ez igazából nem is állt meg.
Tehát, ez nem állt továbbra meg. Is biztos, hogy ezek lesz változás a méretek,
ezekben az irányokban mennek tovább. Ezen a ponton egy picikét megtörve a beszélgetés ívét, ki kell zoomolnom, és egy kicsit ilyen elvi kérdést tennék föl, hogy azért azt így jól érezzük, hogy ahhoz képest, hogy egy kerékpár régen mennyire időtálló tárgy volt, tehát hogy így kb. Mekkora volt az élettartama, mennyi időt használták, akár több generáció is, nem feltétlenül a versenyprofilú bicajokat, de a versenyprofilú bicajokat is azért így hosszú ideig használták. Ez az idő, ez most nagyon-nagyon rövidül lefele, ha jól érzékelem.
Igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy meddig tekinthető egy adott bringa korszerűnek, az pár évre rövidült le. Tehát egy iszonyatosan rövid mondjuk életciklusa vagy modellciklusa van egy biciklinek. Ha megnézitek ugye a gyártóknál is, hogy mondjuk a Montiknál milyen gyakran van modellváltás, ami nem egy ráncfelvarrás, vagy nem arról van szó, hogy más szint adnak neki, hanem konkrétan geometria váltás, bizonyos szabványalkatrészeknek a lecserélése egy újabb szabványra, akkor lehet látni, hogy ez a fejlődés, bár én azt gondolom, hogy most egy kicsit belassult, de ugyanúgy folytatódik.
Egyébként itt érdekes az, hogy a Monti országúti összevetésben, hogy szerintem a Montinál ott aláírom, és a legtöbb fejlesztés, amivel azért előjönnek a gyártók, az oké, okay, tehát hogy egyre jobb és jobb, tehát egy egyszerű felhasználó, úgy értem az egyszerű felhasználót, hogy egy megőrzött bringás, tehát akinek nagyon komolyan hobbija és sportszint, én is csinálja, tehát neki nyújtanak egyre többet és többet funkcióban a Montik, viszont országúton azt gondolom, hogy mondjuk akár egy ilyen 10-20 évre visszamenőleg ugyan ilyen típusú felhasználónak, tehát most azért írtam így körül, hogy aki nem top versenyző, és tényleg nem a tizedek, meg a nagyon kis előnyök, hátrányok számítanak, ott azért nem hozott ez az elmúlt 10-20 év olyan különösebben fontos változást. Nyilván ráöltették a tárcsaféket, az aerodinamikusabb váz kialakítást, és a többi, és a többi. De ezek, ugye ti tudjátok rólam, én gyűjtök elég sok bringát, és néha felszoktam ülni az ilyen 10-20 évvel ezelőtti kiadásokra, és nagyon-nagyon milliméterekben mérhető az, amivel gyorsabb vagy lassabb vagy.
Hát én azt látom, bár az országútiban te vagy a járatosabb, hogy a geometriák például jelentősen nem változtak, tehát azt aláírom, hogy ott nincs egy óriási hatalmas változtatás, de például a merevség az nagyon sokat. Egy 10 évvel ezelőtti bringához képest nem. De hogyha összehasonlítod akár az utolsó, mondjuk így a 90-es évek vége felé használt acélvázakat.
Hát akkor igen. Országúton pont itt van egyébként. Most egy barátom épített éppen egy régebbi bringát, és ez egy 11-es vagy 12-es, és meglepődött, hogy egyébként csúcsbringái vannak most is, hogy egy 2011-es akkori csúcs vázra milyen fantasztikusan viselkedő, tehát komfort, merevség, minden szempontból fantasztikus bringát lehet építeni.
Mm-hmm. Igen, de még az alkatrészek is, hogyha megnézed régen egy Stussinak, vagy bocsánat, kormánynak a befogója mondjuk 26 mm volt az országúton, most meg 31,8, és ugye ma mondjuk egy ilyen lapított profilos kormánnyal, egy sokkal merevebb Stussnével, egy merevebb Stussné villanya kapcsolattal, hogyha kiállva mondjuk ilyen nagy vattal elkezdesz tekerni, akkor nagyon-nagyon érezhető, hogy a régi bringa mennyit nyaklik, és nagyon érezhető, hogy a mai bringa meg mennyivel merevebb, és egyszerűen mennyivel jobb rajta.
Na most ezt Montinál nem tudom elképzelni, tehát most nekem van egy 3 éves, mondhatni akkori csúcs Montim, ugye egy cross-country 100-100 mm-t mozgó elő-hátul Montim, és azt nem tudom elképzelni, hogy egy bárhonnan 2010 környékéről elő lehetne húzni hasonlót.
Nem, evel egyetértek. Én gyakorlatilag vettem egy pár évvel ezelőtt egy 94-es bringát, ami akkor volt az egyik álombringám, de akkor ugye nem engedhettem meg magamnak, és hát gyakorlatilag a János egyen lefele lassabban mertem vele menni, mint a ciklokra az biciklimmel.
Igen, most egy 50 mm-es gumival, egy gréjével kentelbe veri ezeket, ugye fiatalkorunk legjobb mountain bike-jait.
Kanyarodjunk vissza egy a beszélgetés vége feltének a kiinduló ponthoz az építéshez. Beszéltünk arról, hogy nem feltétlenül éri meg anyagilag, arról is beszéltünk, hogy kell hozzá egyfajta szenvedély, barkácsolási kedv. Mi a helyzet azzal, aki nem olyan ügyes, mégis érdekli ez a dolog, lehet-e találni olyan embereket, akik építenek, és ott hogyan jön ki a dolog, milyen igényekkel lehet oda menni, mikor megyünk el egy bicaépítőhöz?
Alapvetően azt gondolom, hogy bárki megteheti ezt. Bocsánat, egy kicsit én visszakanyarodnék, vagy elkanyarodnék innen, oda, hogy kezdődik egy bicaépítés, mert az nem magával az építéssel kezdődik. A bicaépítés az azzal kezdődik, hogy először is ott van a szikra, hogy kéne egy ilyen bringa. Itt ugye már tudom, hogy milyen kategória, megvan nagyjából az elképzelés, és nagyon lassan elkezd körvonalazódni, és nálam legalábbis általában több hónap, mire összeáll a végleges kép, hogy én mit szeretnék.
De akkor még csak fejben van meg.
Akkor még csak fejben van meg. Tehát itt még nem vettem semmilyen alkatrészt, nem vettem egy vázat sem, csak egy elhatározás született meg, és egy tervezgetés kezdődött, és gyakorlatilag fejben elkezd összeállni kvázi a modellje annak a bringának, és utána kezdek el vadászni alkatrészekre. Itt nyilván ugye több fontos pontja is van, de hát mindig a lelke az a váz vagy a vázvilla, ugye attól is függ, hogy milyen kategóriáról beszélünk, és ezen kívül ugye a hajtás, váltás, szett, kerékszett, tehát ezek mind-mind nagyon fontos részei. Tehát ez az egész úgy kezd felépülni, hogy van egy szikra, egy tervezés, és utána jönnek az alkatrészbeszerzések, és gyakorlatilag az egésznek a leghosszabb része az maga a tervezgetés. És én már ezt az időszakot is élvezem, tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor az ember folyamatosan agyal rajta, hogy mit szeretne. Egyrészt ugye ilyenkor egy ilyen kisebb kutatást is tud végezni, hogyha valamiben nem biztos, hogy mondjuk egy újabb termékcsoportból mi lenne a neki megfelelő, de lehet, hogy már van valamilyen preferenciája, és akkor egyszerűen azt követi.
Van egy boldog belefeledkezés az alkatrészek és felszerelések nyúlüregébe, hogyha jól érzem.
Igen. Tehát nem, el lehet merülni nagyon mélyre.
Nem bírom ki egyébként, hogy ne vágja közbe gyorsan, így különösen a műsoridó vége felé, a kivitelezésbe. Eszembe jutott a saját példám, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt te egy jobb szerelő vagy, mint én, de akkoriban még én is azokat a műveleteket, ami egy bringának az összeállítása, azokat úgy otthon egy kis szerelőállványon, azzal a néhány szerszámmal úgy el tudtam végezni. Most ez, amit az előbb említettél, ez a szakasz, ez mondjuk ugyanúgy megvan, tehát a tervezgetés, alkatrészek, viszont per pillanat eszembe nem jut, hogy ennek, meg nem is tudnék otthon nekiállni, tehát kénytelen vagyok elvinni abba az egy-két kedvenc üzletembe, mert egyszerűen ugye a belülvezetett kábelek, drótok, minden sokkal-sokkal nehezebbé teszik a bringaépítést egy laikus vagy amatőr számára.
Én azt gondolom, hogy magánál az alkatrész beszerzéseknél a kompatibilitásoknak az ismerete a sokkal fontosabb, mert jelenleg az a nehezebb feladat, hogy ott ne nyúljon mellé az ember, mert ott megvesz valamilyen drágább alkatrész, vagy szettet, és kiderül, hogy egyébként mondjuk nem kompatibilis a vázával, az egy nagyobb mellényúlás, és egy nagyobb pénzégetés.
Na jó, de annak utána lehet nézni, tehát most megint csak saját példa, ennek én például mondhatom, azért elég felkészült vagyok a témába, interneten kutakodok egy kicsit, jó, tényleg biztosra kell menni, hogy ne roncsam el, megkérdezlek mondjuk téged, meg az adott boltba a kedvenc szerelőmet, és akkor az úgy megy.
Ismeri már a
de egy olyan művelet, ami régen mondjuk egy új féket felszerelni az új országúti kerékpára, az mondjuk régen volt egy fél órás folyamat, és akkor sokat mondok, akkor már nagyon alaposan mindent letisztítottál meg, ellenőrizted, és nagyon finoman beállítottad, és stb. Most ez még egy kerékpár műhelyben is egy fékcsere, ugye tárcsás légtelenítéssel, stb. Áthúzni a kábeleket, egyebek, ez egy jó félnapos művelet.
Biztos, hogy időigényesebb lett, tehát azzal, hogy mondjuk belülvezetett bovdenek, illetve fékcsövek vannak, avval időigényesebb lett, és eleve igen, tehát egy jobban felkészült szerelőnek kell lenni. Ettől függetlenül én még mindig nem látom túl bonyolultnak az otthoni kerékpár építés, de valóban azért nagyobb gyakorlat kell hozzá, mint régen. Például ugye ma már át kell, hogy tudjad húzni igen, a fékcsövet például a vázon, de erre van célszerszám, tehát egyébként ugye meg lehet venni, nem túl drága egy behúzó készlet, és avval azért elég gyorsan és elég hatékonyan meg lehet ezeket csinálni. De utána még ugye ugyanúgy rá kell tenned a fittinget a fékcsőnek a végére, aztán be kell, hogy közben hát fékkarva, ugye attól függ, hogy van bontva,
és le kell, hogy ételen akkor is. Miért van az, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag alig végeztem ott. A régi kis 90-es, meg 2000-es évek bringáimon azokat csinálgatom, de ami új, azt mindig viszem a szervizbe.
Köszönjük a figyelmet mindenkinek, és szerintem azért sikerült jól ez az epizód, mert szerintem Tufi, te nem tudtál lebeszélni igazán elkötelezetteket az otthoni bringaépítésnek a kipróbálásától vagy folytatásától. Kaposi Zoli, neked is nagyon köszönjük, hogy itt voltál, mert azt hiszem, hogy te képviselted azt, hogy mi 2025-ben, illetve 2026-ról beszélünk, 2026-ban is érdemes belevágni a egyedi bringa építésbe annak, akinek van ehhez kedve, indítatása, érdeklődése és elszántsága. Én pedig mindenkit bátorítani tudok, mert egyre kevesebb értelmes hobbi van a világban, és én azt gondolom, hogy ez az értelmes hobbik rangsorában dobogós helyre méltó a bringaépítés. Ez volt már a pedál. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, köszönjük Zoli, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szívesen.
Én is köszönöm a figyelmet, és mindenkit buzdítok, hogy kövessétek be a YouTube-on a Pedál Podcastet.
Azt hittem, meggondoltad magadat, és arra buzdítasz mindenkit, hogy kezdjem
hogy
el viccelni.
Hogy építsetek kerékpárt. Igen, erre is buzdítalak titeket. A Facebookon Pedál Podcast néven találtok minket szintén, és van egy weboldalunk pedal.co.hu címen. Sziasztok!
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 Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.